A hétvégén Finnországban ülésezik az Európai Tanács. Ez itt talán nem sokat mond hallgatóinknak, de azt mondom, hogy uniós csúcs, akkor talán rájönnek, hogy miről is van szó. De miért is hívják ezt Európai Tanácsnak, és köze van-e az Európa Tanácshoz? Erről kérdezem Szlankó Bálintot, a Brux Info elemzőjét.
Hát nem csak magyarul, de angolul és franciául, és szerintem az összes többi európai nyelven ez egy kicsit bonyolult, elég hülye van kitalálva, hogy az Európai Tanács és az Európa Tanács magyarul egymás nagyon hasonlító kifejezések, de teljesen más a két intézmény. Az Európa Tanács, az a Strasbourg-i emberi jogi szervezet, aminek a világon semmi köze nincs az Európai Unióhoz, csak véletlenül hasonlít a neve. Az Európai Tanács pedig a 25 tagállam vezetőjének, plusz az Európai Bizottság elnökének a fóruma. Ez az Európai Uniónak az a legfőbb döntéshozó szerve, ami az EU-nak a stratégiai irányát megszabja. Tehát a legfőbb döntéseket, a legnagyobb vitás kérdéseket elsimítja, és a legfőbb döntéseket meghozza.
Hogy születnek meg ezek a döntések? Tehát érlelődnek hónapokon keresztül, meg van határozva, hogy mikor lesz az EU csúcs, és akkor tudjuk, hogy ezekről fognak dönteni, vagy pedig azért figyelik azt, hogy mi a kurrens téma?
Hát két dolgot érdemes elkülöníteni. Az egyik azok típusú politikai kérdések, amiket a tanácsnak az alacsonyabb szintű formációi, tehát a minisztereknek a tanácsa, vagy a diplomatáknak, a szakdiplomatáknak, a nagyköveteknek a tanácsa, az Európai Parlament nem tudnak megoldani menet közben. A legfontosabb vitás kérdések azok előbb-utóbb ide gyűrűznek be, hiszen az Európai Uniónak a legfőbb vezetője a 25 tagállamnak a miniszterelnöke vagy elnöke. És ezért, amikor valami nagyon fontos vita van, akkor ez végül a legfőbb politikai legitimitásról a bíró szerven dől el. Tehát például tavaly decemberben itt tisztázódott végleg a 7 éves Európai Uniós költségvetésnek a kérdése, ide gyűrűzett be ez a vita, és akkor egy hosszú, kétnapos csúcs találkozón, éjszakában nyúló vitákon egymás között a miniszterelnökök itt rendezték le ezt a kérdést. Ez az egyik. A másik az, hogy az Európai Tanács kiad valami olyasmit, amit úgy hívnak, hogy az Európai Tanácsi konklúziók vagy következtetések. Lehet ezt csak záró közleménynek nevezni, ami egy több oldalas dokumentum, ami végigmegy pontról pontra azokon az aktuális kérdésekkel, amikkel az Európai Unió éppen foglalkozik, és megad egy irányt az uniós szervek, az európai szervek, illetve az állami szervek számára, hogy hogyan kell ezeket a ügyeket tovább folytatni. Tehát ez egyfajta ilyen stratégiai irány szab meg. Ez egy olyan hosszú dokumentum, és olyan részletes technikai szöveg van benne, és emiatt ezeken a központi bürokrácia, tehát az uniós szervek, a tagállamoknak a diplomatái, a követségei összeom, ezt egész évben rágják, ezt próbálják megállapítani, összehozni a megfelelő szövegezést, ami mindenkinek megfelel, és erre aztán végeredményben a tagállamoknak a vezetői, leszámítva ezeket a nagyon vitás kérdéseket, amiket nem tudtak eldönteni korábban, már csak ráütik a pecsétet.
Említetted itt a bürokráciát, és fölmerül az, hogy mennyire jogos az a kritika, ami bizonyos oldal elhangzik az EU irányába, hogy nem annyira legitim, nem képviseli a polgárait, mert hogy a bürokrata hozzák a döntéseket. Azt lehetne mondani, hogy azért ez egy hatalmas szervezet, egyre több országot vesz fel. Nem lehet csak úgy kitalálni, hogy megbeszélni az álláspontokat egy ilyen másfél napos csúcs találkozón. Tehát mennyire jogos az, hogy a bürokrácia kezébe vesz EU ügyeinek intézését?
Hát szerintem talán ez is fekete-fehér, de azért biztos, hogy sok igazság van benne. Éppen azért, amit mondta, hogy nagyon nagyra nőtt az Európai Unió úgy, mint szervezet, és úgy, mint és tagságát tekintve is. Ott van 25 ember, nem is 25 ember, mert ott van még a két csatlakozó országnak a vezetője, a Románia és Bulgáriának a vezetője, plusz ott van az Európai Bizottság elnöke, az 28, akkor ott van mindenkinek a külügyminisztere, akkor a napján maradt, mint 50-en, és akkor ott van az, hogy ezeknek az embereknek a jegyzetelő, meg a tolmács, meg a még nem tudom én milyen diplomata. Úgyhogy a végeredmény az, hogy 300 ember érte a teremben, úgyhogy ilyen körülmények között semmiről nem lehet beszélni. Most ennek az a végeredménye persze, amit az előbb mondtam, hogy azokat a konklúziókat, amiket ez a tanács megszült, tehát azok a döntések, amik megszületnek az EU csúcsokon, azok tulajdonképpen az előző hetek, illetve hónapok folyamán Brüsszelben születnek meg, az itteni tagállami nagyhegységeknek a konzultációi folyamán. Most ez mennyire áll távol valóban a polgároktól, és ez mennyire illegitim, az igazából attól függ, hogy az itteni diplomaták azok mennyire követik az otthoni kormánynak az utasításait. Hát igazából nem mindig van így, mert vannak olyan országok, például Magyarország, amelyek még nem találták ki igazán rendesen azt, hogy a kormány hogyan menedzselje az Európai Uniós politikát, és az egyes konkrét ügyekben milyen intézkedéseket, milyen utasításokat adjon a brüsszeli képviseletnek. És nagyon gyakran az van, hogy azok a döntések, amelyek azok a kérdések, amikben a magyar képviselet itt állást foglal, azok igazából nem otthon születnek, hanem itt menet közben, mert annyi dolog van akkor a döntéskényszer nyomása, hogy itt a diplomaták lépniük kell lépni, és lépéskényszerben vannak, és nem mindig van felhatalmazásuk otthonról.
Tehát ezek szerint követő a magyar EU diplomácia kezdeményező. Mit tehetne Magyarország vagy a magyar politikai elit, hogy ez megváltozzon?
Hát ez egyrészt technikai kérdés, ugye? Tehát kell egy olyan államszerkezet, kell egy olyan közigazgatás, ami képes arra, hogy kövesse az Európai Uniós eseményeket, figyelme kövesse a dossziékat, tudja, hogy mi történik, tudja, hogy hogyan kell tárgyalási álláspontot írni, mert legyenek a megfelelő kapcsolatai a megfelelő emberekkel a megfelelő országban. Tehát legyen azok a képességek, amik ezeket jól lehet csinálni, hatékonyan lehet csinálni. A másik, és ez a fontosabb, hogy hát tudni kell az országnak, hogy mit akar. Ilyen aktív politizálást akkor lehet folytatni, hogyha vannak prioritások.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Magyarország demográfiai bombával játszik, jelentette a héten a Brux Info, annak kapcsán, hogy az EU bizottság is figyelmeztette a lakosság előregedésének veszélyére a tagállamokat. Magyarországot a legveszélyeztetettebbek közé sorolták. Miért? Kérdeztem Fóris Györgytől, a Brux Info elemzőjétől.
Tegyük hozzá, hogy nem is ez az első alkalom, amikor felmerül ez a probléma. Tulajdonképpen már évek óta téma. A bizottság, amikor előhúzza ezt a figyelmeztetést, akkor nyomatékosítani akarja a már régen ismert veszélyt. Magyarországon is voltak erről tanulmányok. Miről is van szó? Ha számokban nézzük, akkor valóban ijesztő. Ha most Európai Uniós számokban nézzük, akkor azt látjuk, hogy a következő 25 éven belül 14 millióval meg fog ugrani azok száma, akik 55 és 65 év közöttiek, és várhatóan 15 millióval pedig azok száma, akik 80 évnél idősebbek. Tehát összesen 30 millió ember plusz a mai hasonló korosztályú átlaghoz képest, miközben a munkaképes korú lakosság száma mintegy 20 millióval meg csökkenni fog.
És hogyan lehet majd ezt a problémát megoldani egyébként? Ugye itt az a gond, hogy ahogy mondtad, hogy csökken a munkaképes polgárok száma, és több idősebb nyugdíjast kell eltartani.
Hát olyannyira, hogy ma 4 ember tart el egy nyugdíjast, 2050-re ez le fog csökkenni 2 emberre, 2-re jut egy nyugdíjas. Magyarországon pedig ezért mondtak minket veszélyeztetettnek, még rosszabb lesz. Van egy olyan százalék, hogy mi a függőségi ráta, és nálunk ez 57% lesz a mostani tendencia mellett 50%, ami azt jelenti, hogy 100 emberre 57 nyugdíjas fog jutni, tehát 2-nél is kevesebb ember kell, hogy eltartson egy nyugdíjas. Ez egyébként azt jelenti, hogy a GDP több mint 7%-os növekményével kell számolni 2050-re, ami csak abból származik, hogy ezt az eltartandó többletet finanszírozni kell.
Hogyan lehet megoldani az öregedő társadalom problémáját, hiszen mégiscsak komoly gond, hogy öregednek ezek a társadalmak. Mi az a módszer, amivel lehetne növelni azt a pénzt, amit az idős nyugdíjasok ellátására lehetne fordítani a nyugdíjazásukra?
A bizottsági elképzelés az, hogy több mindent egyszerre kellene fölvállalni. Igen, valóban több pénz is kell, de azon a demográfiai mérlegen is változtatni kellene, ami ma abból áll, hogy kevés az életszületési arány, relatíve kevés gyereket vállalnak a családok, az európai átlag 1,5, az egészséges az 2,1 lenne, miközben hál' Istennek a jó ellátásnak most már sokáig élünk. A bizottság ezért ötféle megoldást is javasol. Az egyik az, hogy a gyermekvállalási kedvet erősíteni kellene. Ez mindenféle rugalmas szabályozásokkal, akár szabadságolások megfelelő módosításával ebben lehetne biztosítani. A másik, hogy az idősebb embereknek hosszabb időre munkavállalási lehetőséget, kedvet kellene biztosítani, akár ezt ösztönző pontrendszerrel, akár olyan munkakörök fenntartásával, akár jobb fizetés. Itt jön be a pénz. Az államháztartási egyensúlyt mindenhol úgy kell helyrehozni, ez a legtöbb országban, nem csak Magyarországon, hogy képes legyen egy nyugdíjrendszert és egy nyugdíjreformot megfinanszírozni. A negyedik, hogy legyen olyan a gazdasági növekedés és a termelékenység, ami ezt megalapozza. És az ötödik, hogy azért számolni kell, és nem biztos, hogy csak a rasszista hozzáállása jó, tudjuk, hogy jó, a immigrációval, a bevándorlók egészséges és gazdaságilag hasznos felszívásával.
Vannak olyan tagállamok, amelyek már közelednek ahhoz, hogy sikeres választ adjanak erre a kihívásra, és vajon a többi tagállam az mennyire fogja figyelembe venni az ő tapasztalataikat?
Igazán sikeres tagállam nincsen. Receptek vannak, skandináv recept van, brit recept van. A legtöbb helyen, a nálunk is ismert több lábon álló nyugdíjrendszerben gondolkodnak, ugye ez a közvetlen hozzányúlás a problémához, amikor van egy alapnyugdíj, és aztán pedig ki kell maga nyugdíj rendszerét ehhez hozzáépíti. Az első pontokban említett körülmények, a gyermekvállalási kedv segítése, valamint az idősebbeknek a munkavállalási kedv támogatása, az igazából egy gyerekcipőbe jár. Hát csak egy viszonyítást mondjak, én most itt élek Belgiumban, most már másfél évtizede, itt azért 3 hónapig vannak gyesememők. Ez nyilván sokakat megfontolásra késztet, hogy belevágjon egy gyerekvállalásba, 3 év az föl sem merül.
És vajon figyelembe veszik-e azt az emberi tényezőt, hogy lehet, hogy az időseknek nincs kedvük tovább dolgozni, tehát nyugdíjba akarnak menni. közben pedig azt halljuk egyfolytában, hogy ennek a generációnak most már egyre tovább kell dolgoznia, hogy biztosíthassa magának azt az életszínvonalat, amihez hozzászokott.
Hát itt bizonyos kényszerítések bejöhetnek. Van olyan ország, aki már ma is alkalmaz bizonyos, úgy hívják itt, hogy bónuszmálló, jutalmazó és büntető pontrendszert. Attól függően, hogy milyen hamar mész nyugdíjba, netán korai nyugdíjba mész, vagy éppen a határidő szerinti nyugdíjba mész, lehet, hogy más ráta szerinti nyugdíjat fogsz kapni, mint hogyha teszem azt, még 3 évet dolgoztál volna, és akkor kapsz egy jutalom nyugdíj arányt, amivel már lehet, hogy érdekelté válsz abban, hogy mégiscsak folytasd. Tehát vannak ilyen rafinált módszerek, persze kötelezni senkit nem fognak.
És volt arra valamilyen reakció a bizottságnak, hogy azért vannak olyan tagállamok, vagy olyan népcsoportok, amelyek nem fizetnek, nem takarékoskodnak előre a nyugdíjas éveikre, nem fizetnek járulékot, és aztán hirtelen majd szegénységben találják magukat, amikor megöregednek.
Hát külön európai szintű program szinten ez nem merült fel, mint problémát felvetették, ezt meg bejön az informálás, a társadalmi felvilágosítás, a tájékoztatás felelőssége, a tudatosítása ennek a fejemet homokba dugó módszernek a veszélyeire, de külön szabályzókkal ehhez egyelőre nem kívánnak nyúlni, nem is tudnának.
És ezzel véget is érte a Brüsszeli Hét című magazin műsorunk. Búcsúzik az eheti műsorvezető Szvetnik Endre, a viszonthallásra.